kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A látótávolságba kerülő béke lehetővé tette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját hirdessék meg a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint. Simicsko István hangsúlyozta, még Nyugat-Európa az egyre romló népesedési mutatók megfordítása helyett a migrációt támogatja, addig mi magyarok saját nemzetünk gyarapításában gondolkozunk. A jövőben a kedvezményes adórendszer által a munkakezdéstől akár egy egész életen átmentesülhet valaki a személy jövedelemadó megfizetése alól. Kitért arra, hogy július 1-től esziamentessé válik majd a CSED és a GYED. Önkéntes árcsökkentést vár a kiskereskedelmi láncoktól a Nemzetgazdasági Minisztérium. Intenzív egyeztetéseket folytatnak a piaci szereplőkkel az élelmiszerárak csökkentése érdekében, írták, hozzátéve, hogy ami manapság a boltokban zajlik, az elfogadhatatlan, az árak emelésének a családok és a nyugdíjasok érdekében gátat kell szabni. Jelezték, hogy az élelmiszerinfláció megfékezése érdekében a kormány továbbra is kész minden eszközével beavatkozni. Márciustól további 15 milliárd forint uniós forrás áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, támogatva a termelékenységük javulásához szükséges munkaerő át- és továbbképzését, jelentette be közös közleményében a Nemzetgazdasági Tárca és a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Megfogalmazásuk szerint a nagy érdeklődésre való tekintettel folytatódik a hazai vállalkozások képzéseinek támogatása. Az Építés és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében július 1-től 752 km vasúti pálya a MÁV csoporttól átkerül üzemeltetésre a GyesF-hez, közölte a szaktárca az MT-vel. Az intézkedés 13 vasútvonalat érint, ezek üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét, ezeket a közszolgáltatási feladatokat fokozatosan több ütemben veszi majd át a Zöld-Sárga Vasúttársaság. Lassan véget ér a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában segítő pályázatra beérkezett támogatási kérelmek teljes feldolgozása, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Eddig több mint 21 ezer család nyert el, átlagosan 4 millió 100 ezer forintot a modern napelemes rendszerek telepítéséhez, a fejlesztések több mint 600 kivitelező cégnek adnak feladatot. Beérkeztek az első pályázatok a kis települések italüzleteinek 3 milliós támogatására, közölte a Kisfaludi 2030 turisztikai fejlesztő non-profit ZRT az MT-vel. Az ország számos különböző pontjáról már az első nap több tucat falusi kiskocsma üzemeltetője adta be igénylését. Felvilágosításra van szükség, mert nincs a köztudatban, hogy a keresztényüldözés milyen mértékű a világban. Erről beszélt Hölvényi György, a Patrióták Európáért Európai Parlamenti Frakció által nemrég létrehozott vallásszabadságért és az egyházakkal, vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportról a gondola.hu oldalon megjelent interjúban. A KDNP EP képviselője kiemelte, az egyházaknak békefenntartó, konfliktuskezelő és béketeremtő lehetőségük és vállalásuk is van. Az egyházi szereplők a béketeremtés és az újjáépülés időszakában kulcs szerepet játszanak majd. Azt is mondta, az orosz-ukrán háború a kereszténység szégyene, mert keresztényöl keresztényt. Magyarország nem járul hozzá olyan döntésekhez a csütörtöki uniós csúcs találkozón, amelyek az orosz-ukrán háború folytatásának veszélyét jelentik, erősítette meg tegnap a Washingtonban tárgyaló külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az amerikai kormány nyitott a Magyarország elleni bosszú intézkedések felülvizsgálatára. Kiemelte a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást és a magyar energiabiztonságot érintőeket, a földgázvásárlást és a nukleáris energia terén hozott szankciókat, illetve Rogán Antal kabinetminiszter szankcionálását. Az utóbbi három ügyben elindították a szükséges jogi folyamatokat. Aggodalomra ad okot, hogy a patrióta pártokat súlyos támadások érik, néha már csak azért is, mert megnyerik a nemzeti választásaikat, ezért nagy szükség van most ezen erők összefogására. Erről is beszélt Szijjártó Péter, miután Marco Rubio amerikai kollégájával tárgyalt. További házkutatásokat tartottak az illegális kampányfinanszírozással és az alkotmányos rend megdöntésére való felbújtással gyanúsított Kalin Georgescu ellen indult bűnvádi eljárás keretében Romániában, tudatta az Agerpress hírügynökség. Az államelnök jelölt ellen egy hete indított bűnvádi eljárást a legfőbb ügyészség. Egyebek mellett fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetek népszerűsítésével és az alkotmányos rend megdöntésére irányuló felbújtással gyanúsítják tehát. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, bár hajnalban ködfoltok alakulhatnak ki, és néhol majd fátyol felhők zavarják a napsütést. Csapadék nem hullik, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -4 és -3, napközben aztán +16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok, könyvespolcain, kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, Most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életműsorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel meg a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. Nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű film nem biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
Igen, valóban a cím az hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan, vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és a végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a II. Világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői, először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk.
Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ahol járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt. Amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez, tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt, hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe veheti, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, amit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führer Elizre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führer Elizt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyűködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diák karakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führer Elizben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minnek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valaki ez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és úgy és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, mert hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schola Hungarica Ambrózián énekek Vízkeresztre című CD lemeze bemutatásának befejező részéhez érkeztem. A 2010-ben megjelent felvételen az ünnep mise énekeit és vesperásának tételeit adja elő az együttes. Vezényel Dobszai László és Szendrei Anka. Az előző részben hallhattak arról, hogy a milánói zsolozsma szerkezetében és műfajaiban sokkal jobban eltér a római liturgiától, mint a misetételek. Jól példázzák ezt a következő zenei illusztrációk. Az Ambrózián vesperás harmadik szakasza a keresztelő templomban zajlik. Korábban már hallottuk a Psalmelluszt, amelyik megnyitja a vesperás harmadik részét, utána a Responsorium in Baptisterót, és ezeknek természetesen a római rítusú vesperásban nyoma sincs. Újabb meglepetés, hogy most Zakariás hálaéneke, a Benediktus következik antifónával. Mondanom sem kell, hogy a római rítusban e kantikum a hajnali imaórában a laudesben található. S most is, mint a Magnifikát bemutatásakor, a kantikumnak csak az első harmadát énekli az együttes. Érdekes módon az antifóna szövege első hallásra nem tűnik különösebben vízkeresztinek. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, ki egyedül cselekszik csodákat. Egy kis elmérkedéssel érdemes tehát összekapcsolnunk a 71. Zsoltár 20. versét, amely az antifónában felhangzik, Epifánia csodálatos gondolatkörével. Egyébként a misében a graduále helyén énekelt Psalmelusban már elhangzott ez a zsoltárvers. S hozzá kapcsolódva más versek ugyancsak a 71. zsoltárból. E zsoltár további versei pedig számunkra is teljességgel ismerősek vízkereszt liturgiájából. Tarzisz királyai és a szigetek ajándékokat áldoznak, Arábia és Sába királyai adományokat hoznak, és imádják őt a földnek minden királyai, és minden népek szolgálnak néki. A Benediktus pedig: áldott az Úr, Izraelnek Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét, és fölemelte nekünk az üdvösség erejét, Dávidnak, az ő szolgájának házában. Miképpen megmondotta szentjeinek Ajka által, prófétai által, kik kezdettől fogva voltak, hogy szabadulást ad a mi ellenségeinktől, és mindazok kezéből, kik gyűlölnek minket. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, ki egyedül cselekszik csodákat. A könyörgésben nincs meglepő, sőt, mi is imádkozzuk. Isten, ki a mai napon egyszülöttedet a csillag vezérletével a népeknek megmutattad, engedd kegyelmesen, hogy mi, akik téged a hit által már megismertünk, felséged színelátására eljuthassunk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Deus, qui hodier ad unigenitum tuum gentibus stella ducer revelasti, concede probitius, ut quiam tex fide cognovimus, usque ad contemplandam spitiam celsitudinis tue perducamus. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
A könyörgésre következő Psalmellus elnevezése nyilvánvalóan a műfajra utal, hiszen szövege nem Zsoltár idézet, hanem Máté evangéliuma második részének 10.-11. versét dolgozza fel. Látván a bölcsek a csillagot, megörültek nagy örömmel, és bemenvén a házba, aranyat, tömjént és mirhát tettek az Úr elé. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Látván a bölcsek a csillagot, megörültek nagy örömmel, és bemenvén a házba, aranyat, tömjént és mirhát tettek az Úr elé. Vesperást a Kírie zárja. A Kírie szövege a misében is csak a glória függeléke az ambrózián rítusban. De hogy a vesperás ezzel záródik, több mint szokatlan számunkra. Csak úgy, mint a mise ordinárium tételeinél, most is a milánói születésű Franchino Gafurio reneszánsz komponista négy szólamú tropizált Kíriéjét fogják hallani. Mindenható alkotó, a világosságnak és fénynek kezdete, ki parancsszavaddal a semmiből teremtettél mindent, a bűn által elnyomott emberi nemnek, Uram, irgalmaz. Ki az alkotó égi várából a földre küldetvén testet öltöttél, és a tiszta szűztől megszülettél, a világ bűnét pedig kiontott véreddel megtisztítottad, Krisztus, kegyelmez. Az atyával és a szülöttel egyenlő, jóságos lélek, három személyű, de istenségében egyetlen Isten, a benned hívőket üdvözítsd, nehogy minket halandókat a bűnhődés veszedelmével fenyegessen a szörnyűséges alvilág. Uram, irgalmaz! Igazi szent háromságos hitvallás, méltó lezárása az albumnak.
Oh.
Most pedig az aktuális liturgikus időszakhoz visszakapcsolódva szeretnék önöknek Johann Sebastian Bachtól két kantátatételt bemutatni. Éppen lezáródott a böjtelő három vasárnapjából álló szakasza. Természetesen 70-ed, 60-ad és 50-ed vasárnapját latinul septuagésima, sexagesima és quinquagesima a régi rítus szerint ünnepeljük. A régi szó taglalásába most nem fogunk belemenni, minden esetre a böjtelő ünneplése a 6. századra megy vissza, még Nagy Szent Gergely pápa előttre. A II. Vatikáni zsinat utáni kalendáriumban nincs már benne. Nohát, a 18. századi német evangélikusok ünnepelték a böjtelőt. A magyar evangélikusok ma is ünneplik. A Bach kantáta szövegkönyveinek alapjául szolgáló olvasmányok, perikóparend, megegyeznek a tridenti liturgia olvasmányrendjével. Sexagesima 60-ad vasárnap episztolájának, katolikus hallgatóim számára szent lecke, utolsó mondata tehát így hangzott Lipcsében és szerte Németföldön már a 18. században is. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Az evangélium pedig, amikor pedig nagy sokáság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Bach Weimarban komponált Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fell című 18. kantátájának szövegírója, Erdmann Neumeister még egy ószövetségi olvasmányt is beledolgozott librettójába. Ez a profécia a tridentinum előtt a római egyházban is használatos volt. A kantáta második tétele a basszus recitatívó szólaltatja meg az olvasmánynak utolsó két versét, Izaiás Ézsaiás könyvének 55. fejezetéből, a 10.-11. verset. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért én küldtem. A kantátát megnyitó szinfonia, amelyet csak hangszerek játszanak, Bachtól már egyáltalán nem szokatlan módon ábrázolják a prófétai szöveget. A kezdő négyütemes uniszónó témában tehát minden szólam ugyanazokat a hangokat szólaltatja meg, világosan halljuk az aláhulló esőcseppek koppanását. Ráadásul e téma makacsul ismétlődik a tétel folyamán. Befejezésül következzék a basszus recitatívó, amelyben dallamosabb, ariózó elemek is vannak. Szövege ismét, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntezi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért én küldtem. Az Amsterdam barokk zenekart és kórust Tom Koopman vezényli. Köszönöm, hogy velem tartottak, Isten áldja Önöket!
Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Also soll das Wort, so
so aus meinem Munde gehet, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.